Székely Tamás professzor a 80-as évek végétől kezdte kutatni a parti madarak viselkedését, ma a világ 20-25 országában folytat megfigyeléseket, 150-200 neves kutatóval áll kapcsolatban. Egyedülálló megfigyelései vannak, amelyet tankönyvek használnak fel. Angliában kutató professzor, 4 egyetem vendégprofesszora, többek között a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi tanára. Székely Tamással beszélgetünk a következő percekben. Miért kezdett el a parti madarak viselkedésével foglalkozni dr. Székely Tamás professzor?
Kazincbarcikán nőttem fel, Miskolcon születtem, Kazincbarcikán nőttem fel, és az egyetemre, a Debreceni Tudományegyetemre, ami akkoriban Kossuth Lajos Egyetem volt, erre jelentkeztem, és itt végeztem biológia-kémia tanárszakon, de kezdettől fogva, gyerekkoromtól kezdve a sajó, madárvilága, a bűkegység az érdekel. Én valahol az állatok viselkedése vált a szakmámmá, és a parti madarakat azért választottam a kutatás alanyommá, mert a parti madarak nagy része nyitott élőhelyen fészkel, tehát füves pusztákon, tavak mentén, tehát könnyű megfigyelni őket. És engem ez érdekelt, hogy a jószágok hogyan viselkednek, hogyan keresik a párt maguknak, hogyan gondozzák az utódokat, hogyan táplálkoznak, stb. Ez az 1980-as évek végén volt, és azóta a kutatásunk, ami nagyrészt a parti madarak köré csoportosulnak, az kinőtte magát, és a világnak 20-25 országában folytatunk kutatómunkát ezekkel a jószágokkal. A parti madarak körülbelül, tehát bíbicet jelenték, a cankók, lilék, azok a jószágok, azok a madarak, amiket rendszerint a vizek partján lehet találni.
Hosszú idő telt el azóta. Mire jutott? Mit figyelt meg a madarak viselkedésével kapcsolatban? Ezt össze lehet röviden foglalni.
Hát igen, egy kutatónak az életútját nagyon nehéz röviden összefoglalni. Hát honnét is kezdjen az ember? Olyan felfedezéseket tettünk, amit mások soha nem figyeltek meg. Talán az egyik legérdekesebb az, hogy azt mutatjuk ki, hogy a parti madaraknál a populációnk, az ivararánya az sok esetben nem egy az egyhez. Tehát induljunk ki például az emberből. Az embereknél az átlag populációnak az ivararánya az nőstény túlsúlyos, úgy, vagy nőstény túlsúlyos, mert a nők hosszabb ideig élnek, mint a férfiak. Tehát emiatt több nő van egy átlagos populációban, mint férfi. Parti madaraknál ez nem mindig van így. Vannak olyan fajok, ahol sok hím van a populációban, de vannak olyan populációk, ahol sok nőstény van a populációban, és érdekes módon ezek a ivararány eltolódások, ezek kapcsolódnak ahhoz, hogy a hímeknek van több párja, vagy a nőstényeknek. Ugyanis azokban a populációkban, ahol sok hím van, azokban a populációkban nőstények van az előnye, mert ők tudnak válogatni a jelentkezők között. Abban a populációban viszont, ami nagyon sok nőstény van, ott viszont a hímeknek van előnyük, ők azok, akik a párokat választják maguknak, és hogyha új pár szerzésére kerül a sor, akkor a hímek vannak előnyben.
Ezt a tudomány hogyan tudja használni? Úgy tudom, hogy a viselkedéskutatás területén lehet ezt hasznosítani, ezt a tudást, ezt az információt.
Végül is ennek három jelentősége van. Egyrészt az, hogy alapfelfedezéseket teszünk, ami jó pár év múlva bekerül a biológiai tankönyvekbe. Tehát azok a kutatások, amiket mi az utóbbi 20 évben végeztünk, azoknak egyes eredményei már bent vannak az angliai-amerikai biológus tankönyvekbe. Idővel itthon is be fog kerülni, ez kétségkívül áll. Tehát azok az információk, amiket mi gyűjtünk, ez majd valamikor akár érettségi tanár is lehet biológiában. Evolúcióval foglalkozunk, és az evolúció a biológián belül az egyik legfontosabb kutatási terület. A második fontos dolog, hogy mi képzünk embereket. Tehát nekem a pályafutásom alatt 35 PhD hallgató volt az életemben, ezek nagy része, kevés kivételtől mind egyetemeken dolgozik, kutatóintézetben, vagy a természetvédelme dolgozik. Tehát miközben tudományos felfedezéseket keresünk, közben kiképzünk embereket, akik tudnak tudományos módon gondolkozni, tudnak hallgatókat, középiskolásokat képezni, és egyszerűen intelligens emberei, képzett emberei a társadalomnak. Tehát egy magasan kvalifikált emberekről van szó. És a harmadik jelentőség, hogy miközben mi a parti madarakat vizsgáljuk, majdnem minden helyen mi természetvédelmi kutatást is végzünk egyszerre. Tehát itt például a Hortobágyi Nemzeti Park, nekem most több folyó projektem van, ezek kapcsolódnak ahhoz az alapkutatáshoz, amit végzünk, de mi, mint specialista szakemberek segítjük a Nemzeti Park munkatársait, hogy tudják, hogy hány madár van, tudják, hogy mi eszi meg a tojásaikat, és a mi tanácsaink azok nagyon fontosak annak érdekében, hogy természetvédelmi javaslatokat és kutatásokat végezzenek. Az egyik hely például, ahol én sokat dolgozok, a Zöldfoki szigeteken egy sziget, a Májó szigete, ott például most az én munkám alapján, partimaras kutatásom alapján létrehoztak egy új Ramsar területet, ez egy nemzetközi védettséget biztosító szerződés, és most alapítunk egy új bioszféra rezervátumot, ami mind az én és a kutatócsoportom a munkája alapján.
Említette, hogy ez nemzetközi kutatásán nőtte ki magát. Ön hány országban kutat? Illetve kik kapcsolódtak be az ön munkájába?
Hú, hát ez nehéz megmondani. Pár éve én ilyen kutatói szabadságon voltam, tehát én Angliában kutató professzor vagyok, Debrecenben címzetes egyetemi tanár, és amikor ilyen kutató szabadságon voltam, én összeadtam, 95 kollégával írtunk akkor cikket. Tehát nem ennyi emberrel van kapcsolatom, nekem körülbelül napi alapon egy olyan 150-200 kutatóval állok kapcsolatban. Hát ezek egy része Magyarországon van, Angliában, intenzív kutatói kapcsolatom van a Hollandiában, Németországban, francia kutatókkal együtt dolgozunk, Mexikóban rengeteget dolgozom, vannak amerikai kollégáim, tehát az USA-ban dolgozó kollégáim, és persze erre rájön a terep, ahol mi terepen dolgozunk, ez Madagaszkár, Zöldfoki szigetek, Ausztrália, Törökországban rengeteget dolgoztunk, persze itthon sokat kutatunk. Tehát végül is aktívan 15-18 ország szakembereivel, oktatóival, hallgatóival vagyok kapcsolatban. Vendégprofesszor vagyok 4 helyen, Németországban, Hollandiában, Kínában és szerencsére itthon Debrecenben is.
Melyik volt élete legkülönlegesebb helye, ahol kutatott volt ilyen?
Hát a legkülönlegesebb hely, ez egy jó kérdés, de nekem valószínűleg legalább 6-8 legkülönlegesebb hely volt az életemben. Az egyik az nagy valószínűség a Madagaszkár, ahol ezek a baobab fák között dolgozunk 3 parti madárfajjal. Tehát ilyen madagaszkári lilek és apró termetű jószágok, amik a szikesek partján rohangásznak, és ott 3 faj fészkel egy területen. A madagaszkári lila az egyik. 2 hete jöttem vissza a Falkland-szigetéről, ez egy fátlan, hideg környezet, ahol 4 parti madárfaj, hát valójában 5 parti madárfaj költ, ez egy teljesen más élmény, hogy ragadozómentes, tehát nincsenek rókák, nincsenek sünök, nincsenek emlős ragadozó, kivéve fókák, tehát ez egy nagy élmény, elefánt fókák között, meg pingvin kolóniák között vizsgálni parti madaraknak az életét. Hát szerintem körülbelül ez a 2, ami úgy hirtelen az eszembe jut, de nagyon sok hely, Oroszországban dolgozunk a sarkvidéken, 8 parti madárfajjal, ott is az élővilág, az elképesztően változatos.
Ez úgy néz ki, hogy önt hívják ezekre a helyekre, elismert nemzetközi szakember?
Persze, ez igen, a magyarok ezt mindig elmondják, hogy hány helyre hívják őket. Ezek mindig kölcsönös dolgok, tehát hogy ez, itt a tudomány az úgy működik, tehát ez egy network, ez egy hálózat, olyan, mint a banki hálózat. Tehát itt ennek a része vagyok, ennek a része a nemzetközi csoport. Van, amikor én hívom meg a kollégáimat, hogy jöjjenek ide, és van, amikor ők hívnak meg. Tehát ez ilyen kétirányú kapcsolat, egy magasan kvalifikált nemzetközi hálózatnak vagyok én a része, hát már szeretném azt mondani, hogy ez szempontból én vagyok a szervezője, de ez mind-mind kölcsönös. Tehát a kollégáimmal körülbelül 25-30 professzor kutató van ebben a nemzetközi rendszerben, mi együtt dolgozunk, néha Kínába találkozunk, néha Ausztráliába találkozunk, néha Németországba találkozunk, néha Debrecenben, néha Angliába. Tehát ez egy network, ez egy nemzetközi network, és persze, hát engem is hívnak, hogy menjek ide-oda, mert értek dolgokhoz, segítjük egymást, képzünk hallgatókat, tehát mi így tudunk előre jutni, tehát a tudomány az iszonyúan nemzetközi, és az én PhD hallgatóimat ebben próbálom benevelni, hogy ne Debrecenbe gondolkozzanak, meg ne egy kis lokális világban, hanem a tudományos világ az nagy, és állják meg a helyüket a nemzetközi porondon.
Kicsit meséljen arról, hogy hogyan zajlik egy-egy kutatás terepen.
Hát ez jó kérdés. Tehát a kutatások azok rendszerint úgy működnek, hogy én vagy valamely kollégámmal kitalálunk olyat, amilyet mások nem csináltak. De én nem szeretem azokat a kutatásokat, amikor másoknak az ötletét próbáljuk végrehajtani, vagy kis változtatással azt csináljuk, amit mások már egyszer megcsináltak. Én mindig próbálok új dolgokat kitalálni. Kitaláljuk, hogy hol legyen ez meg, és akkor utána a nagy feladat, hogy pénzt erre teremteni. Tehát nekünk nincs az egyetem, már egyetlen országban se ad pénzt kutatásra, tehát nekünk kell a pénzeket előteremteni pályázatból, konzervációbiológiai alapítványoktól, stb. És miután előteremtettük a pénzt, ez egy iszonyú nagy feladat, mert egyre nehezebb pénzt előteremteni. Utána készül a tervezés, kimegy egy adott helyre, felkészítjük az embereket, eszközöket szervezünk, stb. Terepmunka az rendszerint 2-3 hónapba telik, megszedjük az adatokat, és utána visszajövünk a kutatócsoportba, mint például ide Debrecenbe, és akkor onnét kezdjük a publikációkat. Tehát az adatokat értékeljük, és publikációra elkészítjük. Tehát körülbelül egy ilyen projektnek, átlagos projektnek, miután a pénz megvan, olyan 6 hónap az átfutási ideje, körülbelül.
Odaérkezik a kutatócsapat a terepre. Mi történik? Lesben állnak, és figyelik a madarak viselkedését?
Jó, hát, nem, hát ennél fejlettebbek vagyunk. Kifejlesztettünk módszerek. Tehát nagyon sok helyen autóval dolgozunk, tehát autóval a földutakon járunk, és akkor onnét keressük a madarakat, fészkeket keresünk, meggyűrűzzük a jószágokat, és figyeljük a viselkedésüket. Van olyan hely, ahol mi készítünk egy ilyen mozgatható sátra, és akkor abból figyelünk a jószágonak a viselkedését. Az a lényeg, hogy mi gyakorlatilag egyedi jelölést alkalmazunk. Tehát megjelöljük a szaporodó párokat, és követjük, hogy kinek lesznek gyereke, meg kinek nem. És utána követjük, hogy a gyerekének ki lesz a gyereke. Gyerekének a gyerekének ki lesz a gyereke. Tehát ilyen demográfiai kutatásokat végzünk, és ez úgy tűnik, hogy érdekes eredményeket szolgáltat.
Hány generációra tudnak visszamenni?
Ja. Hát próbálunk minél többre. A legrégebbi kutatásunk, ami most folyik, az olyan 15 éves. Ez még biológiai kutatások között nem számít különösen idősnek, de szép lassan dolgozunk rajta, tehát egy olyan 3 generációnál járunk jelenleg, mert ugye a jószágok nem csak egy évig élnek, és vannak, amikor elvándorolnak, az utódok valahova máshova mennek, de próbáljuk ezeket a generációk jobban követni. Rengeteg munkával jár, rengeteg munka.
Mennyire különleges a parti madarak viselkedése? Mennyiben más, mint a többi madári?
Jó, ez egy jó kérdés. Két dolog miatt nézzük ezeket a jószágokat. A parti madarakat egyrészt azért nézzük, mert, ahogy mondtam, könnyű őket megfigyelni, jó lehet őket látni a terepen. A második ok viszont az, hogy változatos viselkedésük. Tehát vannak parti madarak, amik monogámok. Tehát ez azt jelenti, hogy egy hím és egy nőstény szaporodik, de vannak olyanok is, ahol egy hím az több nősténnyel párosodik, többen van párkapcsolata, de olyan is van, ahol egy nősténynek van több hímmel párkapcsolata. A legváltozatosabb szaporodási viselkedésnek hívjuk ezt. Legváltozatosabb szaporodási viselkedésű madárcsoport, a madarak nagy része az monogám, és próbáljuk megérteni, hogy milyennek az oka, milyennek a következménye, és hát elég sikeresek vagyunk, tehát mi nemzetközi szinten működünk, és hát mi az egyik élvonalbeli csoport vagyunk, nemzetközi szinten működünk.
Mi az oka?
A rövid válasz az, hogy nem tudjuk szerencsére. Annyit tudtunk meg az elmúlt körülbelül 10 évben, hogy kapcsolatban van azzal, hogy hány nőstény és hány hím van a populációkban. Hogy miért van bizonyos populáció több hím meg nőstény, ez a következő feladat, ezt most nézzük, hogy a immunrendszer a hímeknek, nőstények mennyibe különbözik, milyen betegségeik vannak, mik azok a tényezők, amik miatt például a emlősökben, mint az embernél, a nőstények vagy a nők azok hosszabb ideig élnek. Ez egy általános emlős dolog. A madaraknál pont fordító van. Madaraknál pontosan a hímek élnek hosszabb ideig túl, mint a nőstények. Ez ilyen genetikai rendszernek a következménye, de a pontos mechanizmusát senki se ismeri. Úgyhogy mi ezzel dolgozunk, tehát rengeteg genomkutatással foglalkozunk, nézzük az agyat, mi történik egy parti madárnak az agyán belül, nézzük azt, hogy a betegségeknek mik a következménye, mik a mortalitást okozó tényezők.
Olyan előfordult, hogy önfedezett fel egy parti madárfajt?
Hát van, igen, persze van. Most jelenleg kettő van, tehát korábban volt a Székely Le, az a jószág, amivel én körülbelül 30 éve kutatok. Amikor elkezdtük a kutatást, akkor a Székely Lét egy fajnak gondolták, mi körülbelül 10 éve rájöttünk, hogy Amerikában, amit akkoriban Székelynek hívnak, az nem Székely, hanem ez egy új faj, ezt akkor azonosítottuk, és most ezt elfogadták. Tehát egyféle felfedezés, mert nem a régi faj, hanem ez egy új faj, és most a napokban jelent meg egy kínai kollégáimmal egy cikk, amiben Kínán belül van egy érdekes helyzet, hogy egy formailag nagyon hasonló, a székhilihez nagyon hasonló faj, de valójában a genetikát nézi, akkor élesen elkül nem szaporodik egy közelrokon faj, és ez kínai partvidéken fészkel, white-faced plovennek hívják, tehát fehér homlokú lila ennek a magyar neve, és most próbálják ezt megérteni, hogy hogy lehetséges az, hogy a két faj genetikailag szignifikánsan különböző, de nem tudjuk, hogy honnét jöttek, hová mennek, stb.
Önnek van egy úgynevezett élvonalban elnevezésű programja, ez mit jelent?
A Pálinkás professzor úrnak a kezdeményezése volt pár évvel ezelőtt, a Nemzet Kutatás és Információs Alap egyik innovatív és kreatív kezdeményezése. 12 pályázóból én voltam az egyik, akiket megkaptunk. Csak olyan kutatók kapták, akinek az élettevékenysége az kiemelkedő. Most nem magyar szinten, hanem nemzetközi szinten mérve. Én nagyon boldog voltam, hogy ezt megkaptam, és ennek az a kivételes lehetőség, még ebből a támogatásból építettem fel egy csoportot itt a Debreceni Egyetemen, és nem csak a saját kutatásokon forszírozunk, hanem próbálunk a fiatal kollégákat, más szakembereket a Debreceni Egyetemen ebbe a kutatásba bevonni. Nagyon jó haladnak, tehát ez az élvonal egy ilyen katalizátor jellegű projekt, amivel próbáljuk a magyar evolúcióbiológiai kutatásokat továbbra is a nemzetközi élvonalba tartani.
Arról is fontos beszélni, hogy nemrégiben volt itt a Debreceni Egyetemen egy viselkedéssel kapcsolatos konferencia.
Igen. Ennek a téma volt, tehát a Debreceni Egyetemen kezdtem adjunktusként az 1987-88-ban, akkor szerveztünk egy reproduktív stratégiák szimpóziumot, amire körülbelül 25-en jöttek el, akkoriban 1989-ben. Ezek egy jelentős része, ez most is itt van, és ennek a 30 éves évfordulónak az ünneplésére a Debreceni Egyetem jóvoltából szervezhetünk egy szimpóziumot. Erre nagyon jó nemzetközi kutatók jöttek el, és a hazai tudományból is a 8 vagy 10 élvonalbeli kutató jött el. Tehát egy ilyen dialógus volt a külföldi és a magyar kutatók között, ami szerintem nagyon fontos.
Madarak viselkedéséről volt szó?
Valamennyire igen, de a reproduktív stratégiák ez egy általános jelenség, tehát az állattenyésztőket is érdekli, ugye ők több juhot akarnak gyártani, a növénytermesztőket érdekli, mert ők több búzát akarnak termelni, tehát végül is a tématerület az iszonyúan nagy, ebbe a rövid, tehát csak 2 napunk volt a szakmai tevékenységre. A rovarokról volt szó, növényekről, több növénytani előadás volt, ugye azok is szaporodnak, madarak, izgalmas lepkés előadások, bogaras előadás volt, és volt egy általános előadás, ami hát gyakorlatilag minden jószágnak a terjeszkedése, mozgása és az ezzel kapcsolatos reproduktív döntések szerepelt.
Említette, hogy Angliában dolgozik, a Debreceni Egyetemen kívül.
Igen.
Hol és mit csinál?
Ja, a University of Bath, tehát a Bathi Egyetemen vagyok professzor, ahol a Royal Society kutató professzora vagyok, Debrecenben címzetes egyetemi tanár vagyok, tehát én nekem ez a két fő elfoglaltságom van. Bátban van egy csoportom, és itthon Debrecenben is van egy csoportom, de ezen felül nekem hallgatóim, postdoc kutatóim vannak Németországban, Hollandiában és Kínában is. Tehát én egy elég nemzetközi és mozgékony ember vagyok.
Fiatalokat érdekli ez a téma, amivel ön foglalkozik?
Hát igen, jobban, érdekelhetné jobban. Az érdekel különbség egyébként, amikor Kínában előadást tartó 30-40 hallgató szokott eljönni, alig lehet a hallgatókat visszafogni, hogy kérdéseket tegyenek fel, mindegyik jönni akar, hogy jön velünk a terepre. Angliában is nagy az érdeklődés, mert jó eredményeink vannak, és jól dolgozik a csoport. Itthon egy kicsit lassabban működnek a dolgok. Én úgy látom, hogy a hazai fiatalok jelenleg nem a tudomány felé orientálódnak, ami szerintem nagyon sajnálatos, mert azért a magyar intelligencia, a magyar kreativitás azért az tényleg világhírű. A minden esetben mi próbáljuk a legjobb fiatalokat, értelmes, hajtós gyerekeket, azokat magunk köré gyűjteni.
Említett, hogy mozgékony és mobil, hova vezet innen az útja? Mi a következő terep, és mely területeket fogja megfigyelni, kutatni?
A jövő, hát azt nehéz tudni, mi valószínűleg januárban tartunk itt Debrecenben egy rövid konferenciát. Erre Oroszországból, Angliából, Németországból, Kínából jönnek szakemberek, meg valószínűleg Madagaszkárból is, és akkor a konferencia alatt fogjuk eldönteni, milyen országokban, milyen helyeken, milyen irányokban kutatunk. Tehát ez az élvonal projekt, mint a mai világ, nagyon dinamikus, szeretünk érdekes dolgokat kutatni, és az, hogy melyik országba kötünk ki, az nagyrészt attól függ, hogy honnét várjuk. Ez teljesen olyan, mint a tőzsde. Tehát oda megy az ember, ahol a legnagyobb nyereséget várja, csak mi nem pénzzel dolgozunk, hanem kutatói eredményeken. Tehát nagyon dinamikusak vagyunk, jó szakemberek vannak, értelmes, intelligens, hajtós gyerekekkel, hallgatókkal dolgozunk együtt. Tehát végülis én úgy gondolom, hogy én lehetőséget szeretnék adni fiataloknak, és ennek az is része, hogy új ötletekkel állunk elő, új helyekre megyünk. Nekem a fő célom az, hogy hasznos dolgot csináljunk, tudományos szempontból is, és praktikus szempontból is.
Van olyan hely, ahová vágyódik, illetve van olyan parti madárfaj, amit szeretne megfigyelni még?
Hát én már feladtam, én már annyi helyen voltam, hogy már nem tudom, én amit akartam látni, azt már megnéztem. Amit én csinálok, azt szeretném jobban csinálni, szerintem. Nem akarok új helyre menni, azt szeretném, amit most csinálok, azt szeretném jobban csinálni.
Azt hogy lehet? Mi a kihívás ebben?
Ja, ez egy jó kérdés. Hát az, hogy többet kell gondolkozni, jobb emberek kellenek, mindig vannak problémák. Tehát jobb szakemberek, jobb felkészültségű emberek, kooperatívabb emberek kellenek. Egy kicsivel több pénzt az sose árt. Jó úton haladunk, de végül is jobban akarjuk csinálni. Tehát én a nagy változást nem akarok, csak jobban csinálni, mint most csinálom.
Az elmúlt percekben Székely Tamás professzorral beszélgettünk, aki a parti madarak viselkedését kutatja.